Csátoraljaújhelyről újhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Újabb kapualjakat tettek rendbe a Miskolci Belvárosi Kör Egyesület tagjai a város központjában. Egy új elektromos járművet állítottak szolgálatba a Zemplén Kalandparkban. Sátoraljaújhely város önkormányzata rajzpályázatot hirdetett általános és középiskolás diákoknak. Újabb beruházásokkal bővül Kisújszállás, ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Újabb kapualjakat tettek rendbe a Miskolci Belvárosi Kör Egyesület tagjai a város központjában. A kezdeményezés ezúttal 7 helyszín szépítését jelentette. A júliusban alakult egyesületet 10 helyi vállalkozás hozta létre azzal a céllal, hogy újra pezsgő közösségi helyszínné varázsolja Miskolc belvárosát. Az alapítók hangsúlyozzák, politikamentesen működnek és együttműködésre törekednek a mindenkori városvezetéssel. Első akciójuk során egy elhanyagolt kapualjat takarítottak ki és festettek le. A sikeres indulás óta rendszeresen folytatják a rendrakást és a környezet szépítését. Emellett közösségi tereket és játszóteret is szeretnének létrehozni. A részletekről Bíró Orsolya, a Belvárosi Kör elnökség tagja adott tájékoztatást.
Ez még azt hiszem júniusra, ez év júniusára datálódik vissza. Hajdú Laci barátunk volt a tettes, az elkövető, aki ezt az egész közösséget életre hívta. A közösségünknek, a Miskolci Belvárosi Körnek az egyetlen célja az az, hogy a fő utcát újra élhetőbbé, szerethetőbbé, tisztábbá, barátságosabbá varázsolja a saját befektetett munkánk és anyagi eszközeink által. Semmi más nem szeretnénk, mint az, hogy tizen, akik ezt az egyesületet megalapítottuk, összefogjunk, tegyünk aktívan a belváros fejlődésére, és közben jól érezzük magunkat. Az egyetlen kritériumunk, amikor az egyesületet megalapítottuk, az az volt, hogy olyan vállalkozók hozzák ezt létre, vagy olyan vállalkozók legyenek az egyesület tagjai legalábbis az elején, és mindenképpen a belső 10 alapító tagnál a kritérium az az volt, hogy a belvárosban legyen jelenleg is működő olyan üzlet, amiben a saját pénzét, saját idejét, saját tehetségét kockáztatja, vagy kamatoztatja. Ennyi volt a kritérium. Így 10-en jöttünk össze, egyébként ez csak azért volt, ez nem semmiféle bűvös szám nincs itt, csak egyszerűen ennyi volt, ez volt ez a szám, ahányan ez iránt konkrétan érdeklődtünk és elköteleződtünk, mert a kezdeti találkozókon jóval nagyobb számú résztvevő volt, aztán ez így redukálódott erre a 10 emberre, aki ezt valóban úgy gondolom komolyan is gondolta, meg hajlandó is volt anyagi, meg egyéb kockázatot vállalni, meg időt és energiát belefektetni. Úgyhogy ennyi volt a kritérium, 10 vagyunk, megalapítottuk a Miskolci Belvárosi Kört. Azt már az elején is tudtuk, hogy azért a lehetőségeink meglehetősen korlátozottak. Tehát nem gondoltuk azt, hogy valamiféle grandiózus változásokat tudunk villámgyorsan létrehozni. Azt találtuk ki, rengeteget találkoztunk, rengeteg beszélgetésen voltunk túl már ekkorra, és azt találtuk ki, hogy úgynevezett mini projektek, nem szeretem ezt a szót, de nincs rá jobb, legalábbis én nem tudok jobbat, mini projekteket találunk ki, amik viszonylag olcsón, gyorsan és egyszerűen végrehajthatóak, de egyúttal alkalmasak arra, hogy jó érzést keltsenek a belvárosba látogató miskolciak és turisták körében. És ezek a mini projektek, jelenleg azt hiszem 6 darab ilyen mini projektünk van. Az egyik volt ez a belvárosi kapuai felújítás, ami mögé mindnyájan borzasztó lelkesen beálltunk, mert ez egy nagyon látványos és nagyon jó dolog, amiben ráadásul bele lehet vonni a miskolci közösséget, meg a miskolci polgárokat és lakosokat. A másik volt egy mini színpad projekt, aminek kapcsán 3, tényleg, amikor azt mondom, hogy mini színpad, akkor valóban mini színpadra gondolok, ezek ilyen másfélszer két, meg kétszer két, meg kétszer három méteres kis színpadok, ahova reményeink szerint visszacsábítjuk az utcazenélést, ami Miskolc belvárosából kiveszett egy jó pár éve, ilyen-olyan okoknál fogva, de szeretnénk visszahozni, mert ez borzasztó sokat ad hozzá egy belváros hangulatához, hogyha ott jókedvű zenélés folyik. A harmadik projektünk, amit kitaláltunk, az a Miskolc Coin. Ez egy olyan digitális eszköz, amit a belváros üzletek egymás között elfogadnak és beváltanak vásárlások kapcsán. És van még egy projektünk, amit én nagyon-nagyon-nagyon szeretek. Még kettő projektünk van egyébként. Az egyik, ami számomra nagyon kedves, a Hősök, Miskolci Hősök projekt, aminek a lényege effektíve az, hogy videós interjút készítünk olyan miskolci vállalkozókkal, olyan prominens miskolci vállalkozókkal, főutcai vállalkozókkal, akik már elég régen a belváros részei, és ezeknek az interjúknak az a lényege, vagy az a jó pontja, hogy nem csak magát a vállalkozót, hanem vele együtt, vagy velük együtt működő kollégákat, alkalmazottakat, beosztottakat is bemutatják, és ezáltal egy kicsit közelebb hozva, emberközpontúvabbá, vagy arcot adva a vállalkozásnak bemutatják, hogy ők mit csinálnak, miért csinálnak, és hogy mit csinálnak, és hogyan csinálnak. És van egy viszonylag új, ez az utolsó projekt, amit kitaláltunk, és hát ez úgy csatlakozott hozzánk már, mikor az egyesület ment, és ez a játszótér projekt. Ez két részből áll, az egyik fogadja örökbe egy játszóteret, mert ugye mindnyájan tudjuk, hogy a miskolci játszóterek nincsenek igazából a legjobb állapotban. Tehát ez az egyik része, a másik része pedig az, hogy Miskolcra konkrétan a belvárosba vissza akarjuk hozni a játszóteret, mert ez mint ilyen megszűnt, nem létezik. Miskolci kisgyerekes családoknak legalábbis a népkertig kell elmenni, hogyha játszótérre szeretnék vinni a gyerekeiket.
Egy új elektromos járművet állított szolgálatba a Zemplén Kalandpark, melyet az Összetartozás hídjánál vehetnek igénybe a turisták. Elsősorban az idősebb vagy mozgásukban korlátozottabb látogatóknak ajánlják a járművet, amely környezetbarát módon tudja szállítani az embereket az erős emelkedőn a hídig és vissza, mondta el Magyarós Judit, a létesítmény vezetője.
A szükség az volt, hogy vannak olyan vendégeink, akik kicsit nehezebben mozognak, vagy mozgássérültek, vagy nincsenek olyan nagyon jó fizikai állapotban, hogy ezt a meredek lejtőt, itt ezt a 4-500 métert megtegyék a híd meglátogatása előtt, és ezt a hiányt szerettük volna pótolni, hogy az ő feljutásuk nem mindig volt sikeres. A másik pedig az volt, hogy igyekeztünk más autókat beállítani, de nagyon erős volt a vendégek visszajelzése arról, hogy egy ilyen szép természeti környezetben miért füstölő autók vannak. Nem tudunk 20-30 milliókért elektromos autókba beruházni, viszont találtunk egy flotta céget, amely támogatja a mi fenntartható zöld turizmushoz közelítő elképzeléseinket, illetve azt, hogy elsősorban kicsit mozgásukban korlátozott embereket szeretnénk ide feljutatni, ezért egy nagyon jó összerakott marketing szerződés keretében került ide ez az elektromos kisbusz, amely 5 fő vitelére alkalmas, de bővíthető hétfőre is. Mi most ezekben a hűvösebb időjárásokban egy 5 fővel fogjuk elindítani, nyári főszezonban 7 fővel. Mindenkinek meg kell tanulni, hogy mikor, hogy töltjük, hogy tároljuk, hogyan vezetjük, nagyon könnyen megfordul a busz, tehát itt a hétfőnél ugye nagyon szűk a helyünk, de nagyon jól egy lendülettel a busz megfordítható, tehát tud visszaindulni. Tehát én úgy gondolom, hogy mind a flotta cégnek, mind nekünk meg lesznek a számításai, és a jövőben tényleg egy környezetbarát megoldást hozunk a hegyoldalba.
Egy újabb infrastruktúrális fejlesztés az online jegyrendszer bevezetése, melyet az utolsó simítások után a következő szezonig teszt jelleggel fognak használni, hogy az esetleges hibák javítása megtörténjen a 2026-os turisztikai szezon kezdetére, fogalmazott Magyarós Judit.
A háttérben folyik az online jegyrendszer tesztelése, úgyhogy még azt az idén bevezetjük. Elsősorban azért, hogy a következő szezonra, és ezért kapcsolódok a nyárhoz, hogy a következő szezonra úgy legyen tesztelve, hogy már minden hibát kiforta a rendszer. Ez egy újszerű dolog lesz, de mindenkinek idő kell hozzá, hogy megtanuljuk. Nyilván tanfolyam kell a kollégáimnak, hogy ez jól működjön, úgyhogy ettől is egy nagy lendülést várunk, újszerűséget, hiszen ez nagyon nagy elvárás ma már mindenkivel szemben.
Sátoraljaújhely város önkormányzata rajzpályázatot hirdetett az általános és középiskolás diákoknak. A cél, hogy a fiatalok rajzaikon bemutassák a város kulturális helyszíneit, intézményeit. A programhoz kapcsolódó pályázat kreatív lehetőséget ad a fiataloknak, hogy megismerjék és ábrázolják a város történelmét és kulturális örökségét. Nyíri Péter alpolgármestert hallják.
Megy ez a Perilla program már egy ideje, megígérjük is, de hát végig kell menni bizonyos állomásokon, míg eljutunk a célig. Azt tudom mondani, hogy jövőre kezdődik meg érdemben a Perilla program. Ezt már sokszor elmondtuk, hogy arra gondolunk, hogy jó lenne, hogyha általános iskolai tanulmányaik vagy középiskolai tanulmányaik alatt az újhelyi fiatalok vagy az itt tanuló fiatalok meglátogatnák a különleges, kiemelkedő fontosságú kulturális helyszíneket a városban. Tehát ne hagyják el úgy az általános iskolát, vagy aztán a középiskolát a fiatalok, hogy nem mentek el például a levéltárba, ahol Kazinczy dolgozott, vagy a Magyar Nyelv Múzeumába, vagy ne látták volna a Városháza dísztermét, és még sorolhatnánk a különböző helyszíneket, menjenek el a színház épületbe, ugye nekünk van Újhelyben kőszínházunk, nincs állandó társulat, de van kőszínház, egy gyönyörű kőszínház, ez különleges helyszín. És bizonyosan ott például megfordulnak, akár a városi ünnepségeken, vagy iskolai ünnepségeken, de menjenek el mégiscsak azon túl is, látogassák meg a templomainkat, és még sorolhatnánk. És ez egy intézménylátogatási program valójában, várjuk az iskolákat, és ha meglátogatják majd az adott helyszíneket, nyilván valahová ingyen mehetnek, valahová kedvezményesen, az intézmények szeretettel fogadják a fiatalokat, akkor ott egy fénykép készítésével tudják nyugtázni, igazolni, hogy ott jártak, vagy kapnak pecsétet, aztán azokat a közösségeket, amelyek a legtöbb helyszínre mentek el, majd jutalmazzuk is a fél évnek, vagy az évnek a végén. Viszont fontos, hogy valamilyen kis műsorfüzetben, vagy programfüzetben, lehet, hogy ez elektronikusan jelenik meg, megismertessük a helyszíneket, és adjunk egy kis ízelítőt abból, amit ott látnak majd a helyszínen, vagy elmondjuk nekik, hogy milyen kínálattal találkozhatnak ott, vagy mi az a kedvezményes ára, amelyért bemehetnek, mondom, a legtöbb helyre egyébként ingyenesen. Tehát, hogy legyen valami arculata, képi világa ennek a programnak, és hát arra jutottunk, hogy a legjobb, hogyha ezt maguk a fiatalok adják. Tehát tessék, rajzolják le azokat a helyszíneket, ahová majd elmennek, és akkor már közelebb kerülnek a helyszínekhez. Úgyhogy érkezett is nagyon sok pályamunka. Egy közönségdíjat is meghirdettünk, illetve lesz egy szakmai zsűri, és ők pedig majd a különböző helyezéseket kiosztják. Nagyszerű rajzok érkeztek, de azért lesz egy második forduló, mert hogy mondjuk a 12-13 helyszín közül most ebben az első körben 6-7-et rajzoltak le. Nem maradjon ki a további 5 sem, már csak azért sem, mert akkor mondjuk a valós képét kell berakni egy programfüzetbe, hát legyen az is rajz.
Újabb beruházásokkal bővül a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kisújszállás. A részletekről Szűcs Tamás polgármestert kérdezzük.
Jelenleg mik azok az üzletek, beruházások, amik már működnek?
Hát rengeteg minden működik szerencsére ebben a városban, és a szolgáltatást is kötelességünk minden fronton fejleszteni. Örömteli, hogy most már egy sokkal nagyobb, sokkal szebb és központibb helyen kezdte meg működését, vagy folytatja, akkor így mondom, működését a Rossmann. Mellette hamarosan nyílik a Pepco, tehát egy új cég, egy újfajta árukínálattal fog érkezni a városba. Ez azt gondolom nagyon fontos, várják a lakosok. Emellett ami már biztos, hogy megkezdődött egy helyi napelemekkel és energetikával foglalkozó cégnek a helyi üzemfejlesztése, emellett pedig az a bizonyos broiler csirke telep, amelyet már itt mindenki az elmúlt egy év során megismert, is megkezdte a teszt üzemmódot, tehát hamarosan megyünk oda is egy bejárásra, és hivatalosan is átadják majd, ez a Bonafarm csoportnak egy komoly beruházása. Jó azt látni, hogy még át se adták a Törökszentmiklós kisújszállás közti szakaszát az M4-esnek, de már a cégek érdeklődnek irántunk. Ez azt gondolom önmagáért beszélt, tehát vonzók vagyunk a cégek számára is, nem csak a diákok, ahogy az előbb beszéltünk erről, meg a rendezvényeink, a kulturális rendezvényeink érdeklik a környéket, vagy az ország lakosait, hanem a cégek, a befektetők is érdeklődnek. Vannak természetesen további tárgyalások is, amint ezügyben lesz valamilyen kézzelfogható döntés, vagy aláírunk bármit is, akkor egyértelmű, hogy tájékoztatunk majd mindenkit.
Végül az időjárásról. Szombaton az ország keleti-délkeleti felén többnyire zárt, másutt szakadozottabb felhőzet valószínű, mely mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek a köd feloszlása után. Kelet-délkelet felé haladva nő a jellemzően kisebb eső előfordulási esélye. Gyenge marad a légmozgás. Szombaton 2 és 8 fok várható. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. november 28-án.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Klész Beáta. Főbb híreink egy-egy mondatban. Sikeres pályázatokat nyert Putnok az elmúlt időszakban. Két testvér, dr. Vatti Jedzdanher orvosigazgató és testvére dr. Vatti Rézán szívsebész vehette át a Heves vármegyei prímadíjat. Értéktári napot tartottak a 60-i Lajos Múzeumban. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Sikeres pályázatokat nyert Putnok az elmúlt időszakban. Ezekről is a közelgő városi eseményekről Tamás Barnabás polgármestert hallják.
A járási pályázatokról beszélhetünk, amit most ugye 90 millió forintban elnyertünk, itt az idősek otthonának a bővítése, valamint különböző elektronikai dolgoknak a beszerzése, és minden olyan más, ami a város üzemeltetést elősegíti, erre pénzt nyertünk. Hál' Istennek már ez meg is érkezett, tehát most már folynak azok az előkészítések, amivel ugye ezek a pénzek felhasználhatóvá válnak. De ezen kívül, hogy ezek a fejlesztéseket meg tudjuk oldani, azért az év hátralévő idejében elég sok rendezvényünk is lesz, hiszen 30-án már elkezdődik az advent első gyertyagyújtása, és ez megy a jövő hónapban végig, 4 hétvégén, de ezen kívül mást is szeretnénk, más rendezvényeket is, hiszen lesz majd a mindenki karácsonya 19-én decemberben, lesz egy boros összejövetel is, egy borvacsora is, amit a Borló Grand készített elő. Én úgy gondolom, hogy sikeresen fogjuk zárni ezt az évet, nem volt egy könnyű évünk, de hát mi könnyű már ma, semmi, úgyhogy mi megpróbáljuk úgy működtetni ezt a várost, ahogyan ez eddig is, hogy itt biztonságban és jól érezzék magukat az emberek. Ami pályázat kiírásra kerül, és amire mi pályázni tudunk, azt mi mindig megragadjuk ezt a lehetőséget, és mindig pályázunk minden olyan dologra. Arra kell most már odafigyelni, hogyha a pályázatok írásánál olyan pályázatok kerülnek írásra, ahol tovább foglalkoztatás van, hogy annak a költségei is benne legyenek a pályázatban. Most vannak olyan pályázatok, amiket elnyertünk, amivel kötelezettségünk, hogy ugye tovább foglalkoztassunk embereket, és bizony ezeknek a dolgait nekünk kell kitermelnünk, ezt a vért, ami feladat, és meg is fogjuk oldani, de ezen túl most már arra is odafigyelünk, hogy olyan pályázatokat nyújtsunk be, amikben benne lesznek ezek a kiírásban, hogy a továbbfoglalkoztatásnak a bére is meg lesz. Sajnos eddig az uniós pénzekben ez nem igazán volt benne, de hát most már remélem, hogy ezek így lesznek kiírva.
A Heves vármegyei prímadi idei átadója különleges pillanatot hozott. Az elismerést a magyar oktatás és köznevelés kategóriában két testvér, dr. Vatti Jedznatner orvosigazgató és testvére dr. Vatti Rézán szívsebész vehette át. Évek óta fáradhatatlanul dolgoznak azon, hogy a fiatalok számára érthetővé és vonzóvá tegyék az egészségtudatos életmódot. Előadásaikkal, programjaikkal és aktív közösségi jelenlétükkel szemléletformáló hatást gyakorolnak a vármegyében és azon túl is. A részletekről díjazottakat tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Ez egy nagyon nívós díj a vármegyétől, és itt van az a két testvér, aki kapta. Hát ez talán különleges pillanat, hogy milyen érzés volt testvérpárként ezt átvenni, illetve hogy ott tudták meg, hogy önök lettek a díjazottak, hiszen a jelöltségről tudtak csak. Akkor orvosigazgató urat kérdezem elsőként, hogy milyen érzés volt ez a pillanat.
A jelölés önmagában is egy nagyszerű érzést váltott ki belőlem, belőlünk, tudok több egy számban is beszélni. És a díjátadót megelőzően számot vet ugye az ember az életének a fontosabb állomásairól, és az, hogy honnan indultunk, kinek köszönheti az ember ezt az elismerést, és nagyon sok minden eszébe jut a szülők, hogy milyen irányt mutattak, a testvérei, akik mindig bástyaként veszik körül az embert, azok a nagyon erős baráti kötelékek, amik az általános középiskolából és az egyetemről valók, illetve a nagyszerű kollégák és a mentorok, akikről nem szabad megfeledkezni. Tehát amikor elhangzott mind a kettőnknek a neve, az egy leírhatatlan érzés. Én ott is mondtam, hogy ezt nem lehet szavakban kifejezni.
Teljesen megható, meghitt pillanat lehetett ez egy testvérpár azért, de szerintem még példa sem volt. És akkor doktor úr, hogy látta ezt az élményt?
Én csatlakozni tudok testvéremhez. Annyit tennék még hozzá, hogy azt gondolom, hogy nagyon nívós díjról van szó, és nagyon, nagyon büszkék is vagyunk erre, és a családtagjaink, a környezetünk is nagyon büszkék ránk, hogy elnyertük ezt a díjat, de ugyanakkor nekem azt jelenti, vagy nekünk, mondhatom többes számban is, azt is jelenti, hogy jó az irány, és tovább kell haladni ezen az úton.
Értéktári napot tartottak a Hatvani Lajos Múzeumban. Évek óta működik a városban a Hatvani Értéktár Bizottsága, ami felkutatja, nyilvántartásba veszi az értékeket, de emellett arról is gondoskodik, hogy bekerüljenek a megyei és a magyar értéktárba, ezzel megnyitva a lehetőséget, hogy hungarikummá minősítsék azokat. Most is újabb 4 értékkel bővült a lista, melyekkel 50-re bővült az értékek tára. A részletekről Kökény Ferenc múzeumigazgatót kérdeztük.
A bizottság döntött. Akkor a beadott pályázatok alapján bővítette ezt a repertoárt. Feri, mennyi volt eddig, és mennyivel bővült?
Az utolsó évet, vagyis 25-et nézzük, akkor 4-jel bővült.
Igen.
Tehát 46 volt tavaly év végén, és idén ugye meghirdettük, hogy lehet pályázni. A pályázat lezárult, újraösszeült a bizottság, és jöttek be javaslatok, és 4 mellett döntöttük.
Tehát akkor 4-jel bővült most a repertoár, és így van 50.
Igen.
Áruljuk el akkor most azt, hogy mivel bővült a repertoár, mi lett az a 4?
Hát Kis István Péter, ahogy sokan hívták, Péter bácsi személye volt még érdekes, akire nagyon büszkék vagyunk, főleg a volt tanítványa, hiszen pedagógus volt, többszörösen kitüntetett pedagógus, akkor túravezető is volt, tehát diákok nemzedékeit, fogalmazhatok így is, vitte túrázni, természet szeretetére tanította, és a múzeumbaráti körnek volt sokáig a vezetője. Nagyon sok tekintetben, mint múzeumpártolók, amikor a múzeum nehéz időszakában volt, akkor kiálltak a múzeum mellett, tevékenykedtek ők is a költözésnél és egyéb más rendezvényeknél. Maga a tanár úr is egy rendkívül attraktív, produktív személyiség volt. Helytörténész is volt egyben, nagyon jó javaslatai voltak a város múltjában, történelmi kapcsolatosan, még a rendszerváltás utáni időszakból.
Igen. Jó, akkor menjünk tovább. Tehát ő volt az egyik, tehát Kis Péter és munkássága.
Itt van, tehát a református templom, ami egy kicsi templom, de van egy lelkes gyülekezete, amely az evangélikus gyülekezettel együtt, hát fogalmazhatunk is testvérgyülekezetként működtek, hiszen az evangélikusoknak később lett temploma, Legányödön. Kassán született, evangélikus vallású volt, Magyaróváron volt tanár, tehát agrár területen dolgozott, ott tanított is, majd 60-ban került kutatóintézetben, és több növény nemesítésén is dolgozott. Igen, a Páfi Katalin, hát ő sajnos nem tudott eljönni, de 60-i kötődésű művész, és a Szent István iskolában, általános iskolában van neki Szent Istvánról egy vörös márvány domborműve.
A folyosóra, hogy bemegyünk a főbejáratra.
Igen, illetve Szent István életéről 5 kisebb dombormű, meghatározó példákat merített, és ami nagyon érdekes, hogy a városmúlt szobor kompozíció oda került, ami régen a főtéren volt, azt is az iskola befogadta. Egyébként tevékenysége nem csak ezekre korlátozódik, hanem máshol is vannak alkotásai, tehát egy elismert művésznőről van szó.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 14. Leó pápa november 27-én csütörtökön indult első apostoli útjára, amely Törökországba és Libanonba vezet. A Szentatyát hivatalos tiszteletadással fogadták a főváros repülőterén, miután Törökország apostoli nunciusa és a külügyminisztérium protokoll főigazgatója üdvözölte Leó pápát. Ankarába érkezése után a Szentatya első útja a Kemal Atatürk mauzóleumhoz vezetett. A mauzóleum nagy jelentőséggel bír a nép számára, mivel a modern Törökország alapítója, Mustafa Kemal Atatürk a független, laikus török állam megteremtőjének emlékét őrzi. A mauzóleumnál hivatalos delegáció fogadta 14. Leó pápát, többek között a kormányzó helyettes és a mauzóleum parancsnoka. A pápa koszorút helyezett el Kemal pasa sírjánál, a mauzóleum vendégkönyvébe pedig a következő üzenetet írta. Hálát adok Istennek, hogy meglátogathattam Törökországot, és a béke és a jólét bőségét kívánom az országnak és népének. Délután 14. Leó az elnöki palotában találkozott Recep Tayyip Erdoğan államfővel, majd beszédet mondott a török hatóságok, a civil társadalom képviselői és a diplomáciai testület tagjai előtt. A pápa pénteken Törökország legnagyobb városában, Isztambulban tartózkodik. 14. Leó pápa Zsegozs Rizs bíboros nevezte ki krakkói érseknek. A Szentatya november 26-án kinevezte Krakkó metropolita érsekévé Zsegozs Rizs bíborost, áthelyezve őt a Lodzsi metropolitai székből, adta hírül a Szentszéki sajtóközpont. Zsegozs Rizs 1964-ben született Krakkóban, történész és teológus, a középkori egyháztörténelem kiváló ismerője. 2011-ben szentelték püspökké, 2017 óta vezeti a Lodzsi főegyházmegyét. Ferenc pápa 2023-ban bíborossá kreálta, és kinevezte a szinodalitásról szóló szinódus tagjává. Lelkipásztori és teológiai munkásságát a Szentírásból kiinduló gondolkodásmód határozza meg. Szolgálatát az irgalom teológiája, az ökumenikus és a zsidó-keresztény párbeszéd iránti elkötelezettség, valamint az egyházi megújulás vezérli. Ez utóbbi különösen megmutatkozik abban, ahogyan személyesen megszólítja, felelősségvállalásra hívja a fiatalokat és bevonja őket a közösségi szolgálatba. Bíborossá kreálása után is megtartotta püspöki jelmondatát, erő a gyöngeségben, amely mélyen tükrözi lelkipásztori látásmódját és teológiai elkötelezettségét. Az Úr az élet barátja, azt akarja, hogy éljünk és boldogok legyünk, fogalmazott 14. Leó pápa katekézisében. A Szentatya november 26-án a Szent Péter téren tartott általános kihallgatást, amelynek keretében folytatta a Jézus Krisztus a Mi Reménységünk című jubileumi katekézis sorozatát. Beszédének témája: reméljünk az életben, hogy életet fakasszunk. Krisztus húsvétja megvilágítja az élet misztériumát, és lehetővé teszi számunkra, hogy reménnyel tekintsünk rá, fogalmaz a Szentatya, majd hozzáteszi. Ez nem mindig könnyű vagy magától értetődő. Sok embernek az élete a világ minden táján fáradtságos, fájdalmas, tele van problémákkal és leküzdendő akadályokkal. Mégis az ember ajándékként kapja az életet, nem kéri, nem választja, hanem az első naptól az utolsóig annak titokzatosságát tapasztalja meg. Az életnek egy rendkívüli sajátossága van, felkínálják számunkra, nem adhatjuk meg magunknak, mégis állandóan táplálnunk kell. Gondoskodásra van szüksége, amely fenntartja, megerősíti, óvja és új lendületet ad neki. 14. Leó pápa kiemelte: kedves barátaim, a világban elterjedt egy betegség, az életben való bizalom hiánya, mintha lemondóan valamilyen negatív végzetnek adnánk meg magunkat. Amikor úgy tűnik, hogy az élet kialszik vagy megreked, íme a feltámadt Úr továbbra is mellénk szegődik, az idők végezetéig együtt jár velünk és értünk. Ő a mi reménységünk, hangsúlyozta 14. Leó pápa katekézisében. Az adventi időszak legelső betlehemét Debrecen városa állította fel Rómában, kedden este a Római Magyar Akadémia díszudvarán, ahol Rolandas Makrickas bíboros, a Santa Mária Maggiore Bazilika főpapja áldotta meg a művészi alkotást. Debrecen küldöttsége szerdán a vatikáni menhelyen osztott ételt. A Római Magyar Akadémia közel 100 éves történetében ez az első alkalom, hogy Betlehemet állítottak fel. A Betlehem a palotának az utcáról is jól látható udvarára került. Debrecen megyei jogú város önkormányzata a Szent Év alkalmából a Római Magyar Akadémia és az abban működő Pápai Magyar Intézet meghívására, valamint a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával adományozta a Betlehemet, amely az olasz főváros Magyar Kulturális Intézete tulajdonában marad. Az idei karácsonyi időszakban a Betlehem egészen január 6-áig látható. A gyermek Jézus születését ábrázoló jelenet avatásán Rolandas Makrickas bíboros áldását adta a Betlehemre. A főpapa Santa Mária Maggiore pápai bazilikát vezeti, amely egyebek között arról ismert, hogy a Szent Jászol erekéit is őrzi. Rolandas Makrickas az MTI-nek elmondta, a Santa Mária Maggiore Jézus születése eredeti helyszínének darabjait őrzi, miközben a Debrecenből érkezett Betlehem a magyar kultúra értékeit hordozza magában, és minden nép kultúrája az evangélium üzenetét gazdagítja. Megjegyezte, a Betlehem azonban nem puszta kulturális jelkép vagy karácsonyi díszítés, Isten jelenlétét hordozza magában. A 10 fából faragott szobor alkotta Betlehem, Pál Hunor színművész, szobrász, a Csokonai Nemzeti Színház tagjának munkája. A Szent Család tagjai mellett 2 angyal, 3 nap keleti bölcs, valamint 2 tipikus magyar pásztor sorakozik. A vallásturisztikai helyeknek a remény helyeivé kell válniuk, annak érdekében, hogy reménnyel és békével teljen el az odalátogató ember. Jelentette ki a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a 4. Nemzeti Vallásturizmus Fórumon Budapesten. Nacsa Lőrinc elmondta, a veszélyek korában, a válságok időszakában, a háborús helyzetekben az emberek alapvetően békére vágynak, és ezt a békét sokszor egy templomba, egy zarándokhelyre, egy zsinagógába vagy egy kolostorba betérve találják meg. Ez a béke kisugárzik az emberek családjára, a munkahelyére, munkatársaira, barátaira, ismerőseire is, vagyis a vallásturisztikai helyek békét közvetítenek a világban, tette hozzá. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a turizmus a tavalyi év után az idén is rekordot dönt, ugyanis január és szeptember között az előző év hasonló időszakához képest 2,2%-kal nőtt a belföldi, 11%-kal pedig a külföldi látogatók száma. Ehhez a rekordhoz hozzájárult a vallási turizmus fejlődése is. Elkészült az Esztergom budapesti főegyházmegye vallásturisztikai látványosságait bemutató Church App applikáció, napvilágot látott a Mádi zsinagógát bemutató kötet, felújították a tihanyi barátlakásokat és kialakították a tihanyi pálos zarándokutat, sorolta. Elkötelezettségüket mutatja, hogy az elmúlt évben mintegy 4000 templom felújításához és mintegy 200 új templom építéséhez nyújtott segítséget a magyar állam, mondta Nacsa Lőrinc. Advent első hétvégéjéhez érkezünk. Az Egri érseki palota és látogatóközpont díszudvarán szombaton november 29-én 15 óra 30 perckor lesz az ünnepélyes gyertyagyújtás. Műsort adnak a Jópásztor óvoda óvodásai. Az Eger Advent programsorozat keretében vasárnap, november 30-án 16 órakor lesz az első adventi gyertyagyújtás a dobótéren. Köszöntőt mond Wagner Ákos polgármester. Áldást mond Csizmadia István, az Eger belvárosi főplébánia plébánosa, Tóth Imre, az Egri református gyülekezet lelkipásztora, Aklan Béla Sándor, az Egri evangélikus egyházközség lelkésze, valamint Zentai László, az Egri baptista gyülekezet lelkipásztora. Közreműködik az Andante Kamara Kórus. Az érseki palota idén is meghirdette hagyományos Betlehem készítő pályázatát. Az alkotások bármilyen anyagból és technikával készülhetnek. A beküldési határidő december 10-e. Az adventi időszak közelettével a katolikus Karitász meghirdette a Tárjátok ki a szíveteket elnevezésű ünnepi segélyprogramját. Az akció nem csupán a rászorulók fizikai megsegítését szolgálja, hanem a keresztény alapokon nyugvó európai kultúra egyik legfontosabb üzenetét, a cselekvő szeretetet közvetíti. Aki csatlakozni szeretne, megteheti a 1356-os adományvonalon, hívásonként 500 forinttal, a karitász.hu oldalon, vagy személyes tárgyi felajánlással a gyűjtőpontokon. Jótékonysági estre hívják a kedves érdeklődőket a Don Bosco nővérek december 6-án szombaton 18 órától 20 óráig az Egri Líceum dísztermébe. Az esten a szentévi római zarándoklatról, valamint egy albániai missziós útról lesz élménybeszámoló. Majd egy színdarab következik az idén szenté avatott Tronnakatti Mária missziós nővér életéről. Ezután érkezik meg Szent Miklós püspök a gyermekekhez apró Mikulás csomagokkal. Az est szeretett vendégséggel zárul, mely során lehetőség lesz a nővérek munkáját segítő egyesület számára adakozni. Minden adományt a rászoruló gyermekekkel való táborosztatásra és hétvégi foglalkozásaikra költenek. Szeretettel várnak minden érdeklődőt december 6-án 18 órától a Líceumban a Don Bosco nővérek és az animátorok. Adventi véradás lesz Egerben a Találkozások házában az Aradi utca 1 szám alatt december 15-én 13 óra 30 perctől 18 óráig. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Fekete Gábor, Kriston Tamás és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is szép hétvégét, jó pihenést kívánok, viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Gyere most, figyelned kell, meg figyelek rád. A világ egy óriás lótuszvirág, a vidébe cír majd csak egy csomó marad. Mit jelent számodra, hogy érezd jól magad? Szabálni tanít a reklám, én azt mondom, egyélnek, csak elvédj a tábor, be is tegyélne, súlyként cipeld a testedet, ő szolgál, várova megy veled, azt súgják, mindent lehet, de tényleg ebben a zajban elveszik a lényeg. A csendbe bújnak el a válaszok, mert saját magad vagy a támaszod. Ez körforgás, aki ma ad, az hónap kér, így értsd, hogy Jackiért, ha nem lennél, szerintem ki kéne találni, mert élni nem akármi. Teszek a színfalában, ez van, nem tudom miért. Nem tudok én semmi másban élni, nem érdemes, csak valaki ért. Én tény, aki mindez hitte, a jó meg a rossz is őled él. Nem érdemes valami ellen küzdeni, az csak valamiért. Mindenkinek megvan a története. Gyere, ülj ide mellém és lökjél bele. Ide nem számít, ki bántott és mennyire. Lehet, ő sem számíthatott már senkire. A gyűlölet lángja, ne éressen körbe, mert egymásért jöttünk vissza még a földre. Minden a terv szerint megy, ugye érzed? Ja persze, a tervek nem az enyémek. Elfogadni, ami megy, figyelni, ami jön, csúcsra érni, vagy gurulni a lejtőn. Egy irányba visz, mint magadhoz vezet. Ne felejtsd el nyújtani segítő kezed. Figyelj, mit mondok, tudom, hogy meredek. Akárhogy nézem, és szeretem feletek megélni, hogy mi tehetjük más, hogy építhetünk egy saját világot. Yeah. gyalog, az energia, ami úgy fenntart. Figyel a szemem, én azon átszólok, nem én csinálom, a tüzet én oltok. Aki soha nem indul, az csak veszített. Gyere, csináljuk a képet, majd a feszítek. Levessük, ahogy csak bírunk mi magunkon. Mindegy, indít el a lényeg, hogy légy az úton.
Repeszek a szívfalában. Ez van, én nem tudom miért. Nem tudok én is semmi másban. Élni nem érdemes. Csak valaki egy-két lény, aki mindez éppen. A jó meg a rossz is belőled éljen. Nem érdemes valami ellen küzdeni az. Csak valami ami hátra van, bőven elég, hogy boldog legyek vele.
A régió sportja.
Dunakeszin rendezték az ülőröplabda bajnokság első fordulóját. Rozman Sándor irányításával készül a mexikói világbajnokságra a Szokka, azaz a kispályás labdarúgó válogatott. Különleges edzőpartnerük volt a szolnoki triatlonistáknak a napokban. Elindult Nyíregyházán a Sports.com nemzetközi projekt. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Dunakeszin rendezték az ülőröplabda bajnokság első fordulóját, ahol a Nyíregyházi Sportcentrum együttese is pályára lépett. A nyíregyháziak a nyitómeccsen 0-3-as vereséget szenvedtek a TRS ellen, ezt követően azonban magukra találtak, az MTK és a Mozdulj csapata ellen is 3-1-es győzelmet arattak. Rozman Sándor irányításával készül fel a mexikói világbajnokságra a Szokka, azaz a kispályás labdarúgó válogatott. Ezt Móri Bendegúz, a Magyar Szokka Szövetség elnöke jelentette be. Most őt hallják.
Az új szövetségi kapitány nem más a Szokka magyar válogatott élén, mint Rozman Sándor, és messziről indítanám a mostani beszélgetést, de egy pici háttérinfót azért kell adjak ahhoz, hogy hogyan is jutottunk most odáig, hogy Sándor legyen a szövetségi kapitány. Ugye, akik eddig követték a Szokkát és a kispályás labdarúgás világát, azok tudták, hogy Roni Ribeiro da Silva irányította az elmúlt két esztendőben a válogatottat, és idén tavasztól pedig Rozman Sándor, mint pályaedző, másodedző segítette az ő munkáját. Az első gondolat az mindenképpen azt hiszem, hogy a köszöneti, és nem lehetünk elég hálásak Roninak azért, amiért az elmúlt két évben tulajdonképpen minden nap a szívügyeként tekintette a Szokka sportágat és a magyar válogatottat. Szép sikereket értünk el vele, hiszen van egy Copa America ezüstérme, a magyar válogatottnak két EB-n és egy világbajnokságon szerepelt ő, mint szövetségi kapitány, de úgy gondolom, hogy minden sportágban, minden kapcsolatban eljön az a pillanat, amikor talán egy picit elfárad a közös projekt, és időszerűvé válik az, hogy váltásra kerüljön a sor, és a mi életünkbe talán most jött el az az időpont, amikor úgy gondoltuk, hogy meg kell lépnünk ezt a ugyan nem könnyű döntést, de azt hiszem, hogy Sándor személyében egy olyan felkészült, és most már azt mondhatom, hogy tapasztalt edzőt sikerült a válogatott élére ültessünk, akivel tovább tudjuk folytatni azt a metodikát, amit most már nagyjából egy 6-7 éve elkezdtünk a Szokka Sportszövetséggel. Fontos kiemelni, hogy Sanyi nem lesz egyedül, hiszen a munkáját Sranc Balázs, mint szakmai igazgató fogja segíteni, illetve a szövetség tiszteletbeli elnöke Csuhai Tibor pedig csapatmenedzserként fogja a válogatott ügyes bajos dolgait menedzselni a háttérben. Ezzel a stábbal megyünk neki a 2025-ös mexikói világbajnokságnak. A szövetség részéről mi kezdeményeztük azt, hogy szeretnénk felbontani a Ronival kötött megállapodásunkat, és már a következő világeseményen nem vele képzeljük el a folytatást. Én azt hiszem, hogy nagyon sok szép pillanatot éltünk meg Ronival, és én tudom azt nagyon jó, hogy ő még az utolsó pillanatban is azon gondolkodott, hogy hogyan lehetne ezt a sportágat még jobbá tenni, hogyan lehetne a válogatottat is még jobb játékosokkal magasabb szintre emelni a nemzetközi porondon, de minden ilyen döntésben természetesen van rizikófaktor, és azért azt látni kell, hogy Roni előtt is, amikor váltásra került a sor, akkor is egy nagyjából 4 éves periódus után változtattunk a szakmai stábnak a kitételén, és akkor az egy nagyon pozitív hatással volt, mind a sportágra, mind pedig a válogatottra. Tehát ott azonnal volt egy nemzetközi szinten elért ezüstérem, amely azóta is a legfényesebb a magyar szokka válogatott történetében. Akkor sem tudtuk, tehát akkor a Sranc Balázs, aki most szakmai igazgatóként segíti majd a válogatottat, ő volt a szövetségi kapitány, és Jenei Otto, mint másodedző segítette a válogatottunkat, akkor is nehéz volt meghozni ezt a döntést, és természetszerű, hogy ilyenkor azért nem csak a szakmai oldalát kell nézni egy-egy ilyen változtatásnak, hanem az emberi oldalát is, hiszen azért én azt tudom mondani, hogy Ronival szakmailag is és emberileg is meg voltunk elégedve, azért az elmúlt években amennyi időt együtt töltöttünk akár egy-egy világeseményen, ilyenkor azért csiszolódik az ember a másikhoz, és már barátként tekint rá, azonban azt tudom hangsúlyozni és kiemelni, hogy néha az életben kell ilyen döntéseket hoznunk a magasabb cél elérésének érdekében.
A kárpátaljai nagyszülősön született Rozman játékosként szerepelt Ukrajnában, Lengyelországban, Ausztriában, futballozott több magyar NB3-as klubban, de sérülések miatt fiatalon befejezte profi pályafutását. Edzőként UEFA B-licenszel rendelkezik, és jelenleg a budapesti Albidok FC vezetőedzője. Rozman Sándort hallják.
Hát őszintén megvalóan nem számítottam rá. Jött egy ilyen kérés, hogy mit szólnák-e hozzá, hogyha elvállalnám a válogatottat, miután a Roninak megköszönték a munkáját. Kapva az alkalmát, hogy egy ilyen lehetőség elé, hogy egy ország válogatottjának lehetek a szövetségi kapitánya. Úgy gondolom, hogy 30 év befektetett munkám volt benne, mint pályafutásom során labdarúgóként. Most eljött ennek az ideje, hogy a Jóisten ezt meghálát, és kaphatom egy ilyen lehetőséget az élettől, hogy egy magyar címert képviselő mezzel kint lettek Mexikóba a világbajnokságon, és minden tudásommal azzal fogom segíteni a csapatot, hogy minél jobb eredményt elérjünk majd kint a VB-n. Jó kapcsolatot ápoltunk a Ronival, nagyon jó embert ismertem meg a személyében, nagyon sok dolgot megbeszéltünk. Az elmúlt két év alapján, mint a válogatottal is kint voltunk az Európa-bajnokságon, most Moldáviában, rengeteg olyan csapattal találkoztunk, akik fizikálisan nagyon erősek, felkészültek és gyorsak. És ezek a csapatok nagyjából ilyen 22 és 25 év, 28 év körül átlag életkorban voltak. Ezek a csapatokban általában mindig volt egy-két rutinosabb, idősebb játékos, aki ezeket kiegészítette. Úgy gondoljuk, hogy egy ilyen csapatot próbálunk most egy ilyen keretet alakítani, aki egy ilyen gyors játékot fel fog tudni venni kint a nemzetközi porondon, mert a tavaly is kint voltam a saját csapatommal a BL-be, és tapasztalat alapján azért erre fel kell készülni, hogy fizikálisan és mentálisan kint nagyon erősek a csapatok.
Különleges edzőpartnerük volt a szolnoki triatlonistáknak a napokban. Léman Csongor, Európa bajnok, világranglista 6. helyezett állt be a soraikba, aki nem csak futott és kerékpározott velük, de kérdezni is lehetett tőle.
Ez egy nagyon érdekes sportág, nagyon sok mindent tud adni, megtanulunk úszni, nagyon fontos, úgy gondolom elengedhetetlen a mai világban. A futás is egy olyan fizikumot ad, ami nagyon jó igazából az egész átlevő életünkhez, illetve egy olyan sportszeretetet ad, ami úgy gondolom, hogy elengedhetetlen ahhoz, hogy boldog és kiegyensúlyozott életet tudjunk élni. Amellett, hogy járjuk a világot és versenyről versenyre megyünk, nagyon fontosnak érzem azt is, hogy ezeket az élményeket át tudjam adni valamilyen szinten a gyerekeknek, és ezzel megpróbáljam őket motiválni. Nyilván őket motiválja ez, hogyha itt vagyok, de engem is roppant motivál az, hogyha láthatom őket, és láthatom azt, hogy az a pályafutás, amiben benne vagyok, és ami remélem, hogy még nagyon sok sikert tartogat, az arra ők felnéznek, és ez esetleg egy követendő példa lehet számukra, és hogy ez abszolút egy kölcsönhatás, úgy gondolom, hogy egymásnak tudunk energiát adni.
Elindult Nyíregyházán a Sports.com nemzetközi projekt, amely a közösségi sportot és az egészséges életmódot népszerűsíti. A város már közel 10 nemzetközi projektben vesz részt, köztük a Sports.com-ot is, a Megacom stratégiai tanácsadó iroda koordinálja. Komárdi Mónikát, az iroda városfejlesztési szakértőjét hallják.
Elsősorban a transznacionális tudásmegosztás, jó gyakorlatok megismerése az, ami a fő fókuszában áll a projektnek, és ahogy említettük is, a célja az, hogy a közösségi sport hatékonyságának növelése révén a helyi lakosság közötti kohézió erősítése megtörténjen, és egészségesebbek legyenek mind fizikálisan, mind mentálisan a nyíregyházi lakosok.
A Sportscom nemzetközi projekt első helyi megbeszélését tartották Nyíregyházán a Városházán. A program a közösségi sport és az egészséges életmód támogatására koncentrál, 7 partner együttműködésével, portugál vezetés mellett. A 4 éves projektben Nyíregyháza megismeri a partnervárosok bevált megoldásait, és azt keresi, hogyan lehet ezeket helyben is jól alkalmazni. Megmutathatja, mi működik jól náluk, és közben a partnerektől is új dolgokat tanulhat. A nemzetközi példák összevetése alapján is Nyíregyháza élen jár, emelte ki dr. Kovács Ferenc polgármester. Megerősítette, 15 év eredményeire építve van mit bemutatni, fogalmazott. A jó pap holtig tanul, ez is lehetne a projekti elmondata, mondta a polgármester. Hozzátette, fontos, hogy Nyíregyháza ne csak a saját bevált gyakorlataira építsen, hanem más városoktól is tanuljon. A cél, hogy olyan eredmények szülessenek, amelyek tovább viszik és fejlesztik mindazt, amit eddig közösen elértek. Kovács Ferencet, Nyíregyháza polgármesterét hallják.
A mozgásreceptre, a Bringa Pétik, a Bringa Város, a Szépkorúak olimpiai most már versenye a gyerekektől, amit érdemes együtt is nézni, és azért van itt most a helyi támogató csoportban mindaz a civil szervezet, egyesület, szakember, akik ezzel foglalkoznak, akik az elmúlt években is együtt dolgoztunk, és most ez egy 4 éves, tehát elég hosszú nemzetközi projekt, és olyan partnerekkel, akik szintén fontosnak tartják a városokban ezeket a kérdéseket.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.